Ez a reggeli manna.
Minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig Happy Andrével és Hudák Anitával.
7 óra 11 perc van, jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, és hello péntek, szia péntek! Szeretjük a pénteket, még akkor is, hogyha ilyen szürke novemberi, alig 4 fokos baleset, hol?
Az Üllői úton befelé a Nagyvárad tér előtt a belső sávban. Egyébként azt olvastam visszakanyarodva az időjárásra, hogy hétvégére megjön a tél.
Hát jöjjön, csak akkor legyen tél.
Hideg.
Mert ez a szegény novemberrel, ez a november átkor, olyan átmeneti.
Ez felkészít minket az ínségesebb időre, mert hogy a tél közeleg, a tél... közelítés tele van veszedelemmel.
A tél közeleg. Na, november 27-e a dátum, kiket köszöntünk ma?
Például ma van Virgil, Amina, Hilka és Jakus névnap is.
Hilka?
Annyira cuki. Ez egy finn eredetű női név, és a Grimm mese piroskájának, a finn Punahilkának, vagyis a piros sapkásnak a nevéből, nevéből származik.
Na hát.
És a jelentése az egy bizonyos fajta fejfedő, főkötő.
Ó.
Tehát jegyezzük meg, Punahilka.
Jó.
Az a piroska finnül.
Tegnap vendégünk volt Csonka András, Csonka Pici, és hát jaj, de sok mindent megtudtunk itt, mi kérem szépen, mutatjuk. Ezek azok az idők, amikor az apró pici dolgoknak is örülni kell.
A piciknek?
Jaj!
Te mondtad! Vendég, én örülök a piciknek.
Vendégünk Csonka András, Csonka
jó
Pici.
Reggelt,
aki,
sziasztok!
Aki már lelkesen pakolja jó fel reggelt a jelenséget az internetre.
Mindjárt föllesztek, mindjárt egy pár perc. De nem hagytok békén, ha beszélnem kell, akkor nem tudok ezzel foglalkozni.
Jaj. Igen, most a hangodat szeretnék
hallani. Örülünk, hogy itt vagy. Szia!
Hát sziasztok, nagyon régen találkoztunk. Ne hülyéskedj, korán reggel ilyet nem mondhatsz.
De tényleg egyébként.
Rászoktam olyan dolgokra, amire nem, például most rászoktam a dobozos fagyikra. Ez soha nem
volt.
Ráadásul tejszínabot veszek.
Pláne.
Hát csodálkozunk rövet, hogy ott a kettes hármas gomb között ásítozik azt.
De miért ez sok cukor?
Hogy is?
Semmi.
Na most egyébként viszlékül a refluxomnak is nagyon rossz ez nyilván, mert a cukorra...
Na, megérkeztünk.
Csak úgy közlöm azokkal, akik esetleg ezzel küzdködnek, és nagyon sokan, hogy a cukor az nem tesz jót ám.
Nem bizony, sok mindennek nem tesz jót.
Tehát a környéken élők akkor már nem nagyon tudnak aludni a fagyiskocsi hangjától, nem?
Nem mondom, hogy van
egy... Bandi, hozzá pénzt!
Az hozzánk nem jár.
Nem?
Nem, van egy közérhálózat, ahol felfedeztem egyfajta dobozos fagyit, az nagyon jó, nem mondok nyilván márkaneveket, az nagyon jó, és akkor a barátaim meg mondták, hogy nehogy már ilyen flakonos habot, mert az egészségtelen, és akkor most veszek, én verem fel a habot, tehát az még egészségtelen, nyilván nem tudom. Hát, gyerekek is esténként, és van, amikor naponta kétszer is. Tehát 8-10 gombócnyi fagyit eszem.
De figyelj, meg kéne próbálnod egy száraz decembert, most a száraz november az már lement.
Igazad van.
Nem, nagyon, nagyon bős dolog egyébként, mert itt járt nálunk ugyebár Feri.
Dávid Ferenc, a kékpont alapítványtól,
és ő elmondta nek az egész száraz novembernek a lényegét, hogy itt valójában itt az önkontrollról szól a dolog, és ez legyen bármilyen terület.
Ez igaz.
És ha te most azt mondod, hogy én, Csonka András, egy hónapig nem eszem dobozos fagyit, és meg tudod állni, akkor egyrészt hát egy hős vagy. Másrésztről pedig januárban sokkal nagyobb lesz a dolog élvezeti értéke.
Vagy,
mert tudod kontrollálni.
Vagy pedig mondok,
nem uralkodik el rajtad a fagyi.
Vagy mondok még
és
jobban.
És eláll, remélem elég sokáig, mert utána el akarom fogyasztani, persze.
Vagy nem dobozos fagyit eszel, hanem annak egy sokkal egészségesebb verzió, de hát mindenféle gyümölcsöt pépesítesz, lefagyasztod, és azt eszed. Jégkrémként vagy fagyiként?
Anyukám, de nem, az nálam nem játszik.
Nem azért, mert az egészséges.
A fagyi, akkor fagyi. De most
de egyébként... Az attól fagyi, de oké, mitől fagyi a fagyi?
Attól, azt most nem tudom, hogy az is de várjál,
de
nem a hideg élmény, nem a hideg élmény számít, hanem az egésznek az állaga, stb.
De most Magyarországon... Cukor, mondjuk ki a cukor.
De várjál, de Magyarországon ennek nincs kultúrája, mert sajnos itt a cukrászdák gyávák, és nem, télen nem, már megszüntetik, tehát már október-november nincs fagyi, ezért ez elég butaság, mert szerintem sokan ennének fagyit. Most nem az egészséges lenne, mint mondjuk ez a dobozos.
Hát
nincs tartósítószer benne, de most komolyan, nem?
Na, sokkal egészségesebb.
Jó.
Így alakul, pici polci. Pontosan 4-1-8 a Manna FM és benne a reggeli Manna. Nem sokára pedig jönnek a filmes fickók, hiszen két hetente itt a reggeli Mannában filmes péntek. Utakon mindenki vigyázzon magára, a folytatásban itt a Five. Keep on moving. Jó reggel. 7 óra 18 perc van, jó reggelt, jó utat, jó munkát, a vonalban itt vannak már a filmes fickók.
Nem a stúdióban vannak, nem a vonalban.
Hát tényleg, vagy az. Kíváncsi voltam, figyeltek-e?
Mindenki figyel.
Kíváncsi voltam, figyeltek-e?
Ők nem csak
de
én.
Film.
Na, filmcímet vajon tudja-e? Filmcímet vajon tudja-e?
Hogyne, a Pál utcai fiúk és az egri csillagokat.
Mondtam.
Nem. Na, még egyszer, tehát Rádó György, a Magyar Nemzeti Filmintézet archívumának igazgatója. Szia Gyuri, jó reggelt.
Hello, sziasztok.
Hello.
És Kuruc Márton, a...
Gyűjteményi.
A, tudom,
nemzeti igen. Filmarchívum.
A másik.
A másik.
Hello,
mutatási Marci. És gyűjteményi sziasztok. Vezetője. Jó reggelt, sziasztok. Mindig nagy öröm, mikor itt vagytok. És a film címe pedig, hát mutassunk belőle inkább valamit.
Valahol, ahol a háború vihara végig seper országokon, tájakon, embereken, valahol Európában, valahol a Duna mentén.
Dömdödöm. Komoly dallamok ezek. Na. Vagyis valahol Európában. Valahol Európában.
Komor dallamok és komor film?
Nem. Ez egy humanista film. Ebben egy nagyon súlyos problémát kezel Radványi Géza, de ez egy olyan film, amiben igenis van humor is, és van remény. Tehát azért is választottuk ezt a filmet, mert ilyen reggeli órában nem hoztunk volna kizárólag szomorú filmet.
Ez kedves tőletek.
És a Radványi Géza figurája pedig, amiről Marci biztos sokat fog még beszélni a mai reggelen, egy elképesztő jelenség. Tehát én őt tartom az egyik legérdekesebb magyar filmrendezőnek. A karrierje szempontjából is ugye ő Magyarországon is nagyon érdekes filmeket készített, a beszélő Köntös című film említésre méltó, amiben az első színes magyar felvételek vannak, de a háború közepén csinált egy teljesen érdekes alkotást, az Európa nem felelt, vagy nem válaszol?
Nem válaszol.
Nem válaszol címűt. És
ez egy pacifista film.
Ez wow. Egy pacifista film, és 47-ben a kommunista párt támogatásával megcsinálja a Valahol Európában című filmet, aminek már a gyártás története is elég érdekes, és kicsit át is veri a kommunista pártot, tehát a Radványi Géza...
Szinte biztos voltam benne.
A Radványi Géza egy kezelhetetlen self-made man, és...
Aki nem is marad itt Magyarországon,
és aztán. És nem is marad itt a film után Magyarországon, hanem fogja a film nemzetközi forgalmazási jogait, amit megtartott, hiszen a kommunista párt nem tudta beletenni azt a pénzt, amit megígért a filmgyártásba, azért Radványi nagyon ügyesen kialkutta, hogy rendben elvállalja a film rendezését, de csak akkor, hogyha a gázsia csökkentése kompenzálásaként megkapja a nemzetközi forgalmazási jogokat. Úgyhogy amikor lelécelt Magyarországról, akkor tulajdonképpen ennek a filmnek köszönhetően alapozta meg a külföldi egzisztenciáját és karrierjét, és ezt nagyon becsületesen is végig is vitte, hiszen a film az ugye Velencében, Locarnóban bemutatásra került, a világ minden pontjára eljutott, tehát Japántól Los Angelesig mindenhol bemutatták, és a filmet tulajdonképpen azóta is egyedüli magyar alkotásként az UNESCO a szárnyai alá vette, az UNESCO a védnöksége alá vette.
Van ilyen.
És ez mit jelent?
Igen.
Hát ez azt jelenti, hogy egy olyan kiemelt státuszt kapott a film, amivel tulajdonképpen a világon mindenhol bemutatták. Na most gondoljunk bele, hogy 47-ben járunk a háború utáni időszakban. Tehát az, hogy az UNESCO az emberiség legnagyobb világégése után azt mondja, hogy ez a film egy olyan humanista film és olyan üzeneteket hordoz, amit a világon mindenhol meg kell nézni azért, hogy az emberiesség visszatérjen a világba. Hát ez egy akkora mondás volt, amivel Radványi az egekbe ment, és onnantól kezdve természetesen mindenki kereste az ő rendezői tehetségét. Úgyhogy forgatott is érdekes filmeket, erről majd később beszélünk.
Marci? Radványi úr.
Igen, hát ő egy kassai polgár, ugye civilben Márai Sándor testvére volt, és hát egy, tulajdonképpen elmondható, hogy az egyik legnagyobb műveltségű magyar rendező volt, akinek igazi nagy humán műveltsége volt, tehát tényleg már a szülői házból szívta magával az irodalom szeretetét, és ő tulajdonképpen ezt nagyon magas fordulatszámon tudta művelni, hogy különböző stílusokat hogy lehet így ilyen crossover módszer így össze fésülni, és hát ő tulajdonképpen szerintem az ő filmművészete az abszolút költői. Tehát ő tulajdonképpen egy olyan filmrendezőről beszélünk, aki már a háború előtti időszakban Francia országban készült filmek magaslatára tudott eljutni a filmjeivel. Tehát olyan színvonalon tudott dolgozni, hogyha nem magyarul készíti a filmjeit, akkor az Amerikában is simán megállja a helyét. Nem a másod kategóriában, hanem tényleg a legnagyobbak között.
És ezt hol tanulta? Ez ilyen Isten áldott a tehetség
volt? Hát akkoriban ugye ezeket nem tanították, hanem gyakornokként került ő be különböző produkciókba, egyszerűbbekbe, meg bonyolultakba, és hát volt egy konkrét elképzelése. Uh-huh. Tehát inkább a filmiparban mindig az vitte előre a szekeret, hogyha valakinek volt valamilyen egyénisége. Ugye a humorban is, a filmben is, ebben az egész szakmában, színházi szakmában az egyéniség uh-huh. az rettenetesen számít. Ugye a Várkonyi Zoltán mondta azt állítólag a filmművészeti főiskolán, amikor valaki ott próbált és kiizzadni magából valamit, azt mondja, hogy ne erőlködjön, fiam, ha nem jön ki magából, akkor ma hagyja, majd talán kijön egyszer valamikor.
Mekkora bölcsesség.
A humor nem állt messze a családtól sem, ugyanis Radványi Géza, hát a legendák szerint, vagy az anekdóták szerint, Radványi Géza egyik nap egyszer hazament, és az édesapjával közölte, hogy ő filmet fog, filmkészítő lesz, és filmeket akar írni. Mire az apja legyintett egyet, és azt mondta, hogy ugyan fiam, hát te olyan hülye vagy, hát nem tudod, hogy a filmet nem írják, hanem forgatják.
És akkor hogy indult?
Hát mondom, ilyen hunniás produkciókban, különböző ilyen gyakornoki státuszokba került, és aztán meggyőzte a producereket, hogy ő szeretne írni is filmeket, és akkor először forgatókönyveket írt, és utána ez első ilyen alkotói filmes lett, ki saját maga írta a forgatókönyvét, és saját maga rendezte is. Úgyhogy nagyon nagy sikerek voltak, például mit tudom én, a Zártárgyalás, ezek eszméletlen jó filmek.
Egy asszony visszanéz,
ezek mindegyike egyébként ilyen társadalmi vagy családi dráma, és elképesztő érdekes elemek vannak benne. Hát ez az Európa nem válaszol, ez például annak az a sztória, hogy kitör a háború, de előtte való nap felszállnak egy óceánjáró gőzösre, hogy eljussanak Amerikába, vagy Amerikából Európába, nem emlékszem pontosan, de a lényeg az, hogy a háború elkezd zajlani, és ezek hónapokig ott vannak egy óceánjáró fedélzetén, aminek a kapitánya azt akarta, hogy ne befolyásolja a különböző nemzetiségű embereket a háborús híreknek az özöne, úgyhogy leszereltette a rádiókat, és nem ad semmiféle információt addig a néhány hétig, ameddig ez a hajó partra nem, a célállomására nem ér. Na most ez azért volt egy nagyon érdekes dolog, mert ennek a hajónak a kapitánya az az ember játszotta, aki viszont a legbefolyásosabb politikai szereplő volt a magyar színész és filmes világban, Kiss Ferenc, aki azt nem csak a színészkamarának volt az elnöke, ugye, amelyik a faj elmélet alapján döntött el, hogy kik léphetnek kamera elé vagy mögé, hanem még ráadásul a Nemzeti Színháznak az igazgatója, és ott a legbefolyásosabb kormányfőtanácsos, meg mit tudom én mi. Úgyhogy ő volt tehát ez volt ebbe az üzenet tulajdonképpen, hogy hát azért milyen érdekes ez, hogy ez a befolyásos ember játssza a nagy humanistát, aki azt mondja, hogy nem akarja, hogy az emberek megmérgezzék magukat a külvilágnak a híreivel. Aztán például tényleg ez nagyon érdekes, hogy az első színes felvételeket is, vagy színes filmet is ő csinálta 41-ben, ez volt a Beszélő Könt, aminek egyes jeleneteit színes nyersanyagra forgatták le, amitől akkor mindenki dobott egy hátast, hogy a moziba egyszer csak színesben megjelenik a Jávor Pál. Úgyhogy ez egy nagy bravúr volt annak idején, mert Magyarországon nem is tudtak színes filmet hívni. Úgyhogy leszervezték azt, hogy légi hídon keresztül Berlinben hívták ezeket a filmeket, és így jöttek rá arra, hogy hát ez egy tök jó járható út. Aztán még 8 évet kellett várni az első színes filmig, úgyhogy 49-ben készült el végül a Ludas Matyi, ami teljes egészében színes film volt, de akkor Radványi már nem volt Magyarországon.
Na, innen folytatjuk. Vendégünk Rádú György és Kuruc Márton, témánk pedig a Valahol Európában. Manna FM is benne, a Reggeli Manna. Jövünk vissza a hírek után. 5 perccel vagyunk 7:30 után, vendégeink pedig a filmes fickók, vagyis Rádú György, a Magyar Nemzeti Filmintézet archívumának igazgatója, jó reggelt, Gyuri, és kutatási és gyűjteményi vezetője, Kuruc Márton. Szia, Marci, jó reggelt.
Hello, fiúk.
A film pedig Valahol Európában, eljutunk Radványi Géza életútjában odáig, hogy akkor elkészül a film. Ennek hogy ugrik neki?
Hát az elkészülés az még messze van, de most már tényleg a filmről fogunk beszélni. Tulajdonképpen a Radványit felkérik erre a filmre. Most a háború után járunk, Magyarországnak elég rossz a megítélése, a nemzetközi megítélése, és tulajdonképpen nem is nagyon tudja Magyarország kezelni azt a helyzetet, hogy annak ellenére, hogy a rossz oldalon állt, vesztesként jött ki a világháborúból, ugyanolyan humanitárius tragédiának az elszenvedője, mint minden más ország, amit esetleg a németek lerohantak, vagy ami a világháborúban a győztesek oldalán jött ki az egész kataklizmából. Tehát van egy helyzet, a kommunista párt 47-ben megnyeri a választásokat, tudjuk, hogy hogyan, mindegy, ez tény, és ők elkezdenek nagyon erősen gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a saját imidzsüket a világban, illetve a Magyarország helyzetét egy kicsit konszolidálni. Most ez nyilván egy filmben látják a lehetőséget, a film alapötletét egyébként a Sztélo Gábor féle gyermekköztársaság adta, erről majd Marci fog többet beszélni, és a lényeg, amit még itt alá kell húzni, hogy a kommunista párt támogatásával indul el a film készítése, de sok kérdés és sok minden, hogy mondjam, nem teljesen egységes a nézőpont, hogy hogyan és miről kell ennek a filmnek szólni. Az biztos, hogy a háborúban megárvult gyermekeknek a nehéz sorsa, ez egy olyan téma, amit alapul választanak, mert ez egy univerzális téma, ez a világon mindenhol jelen van abban a pillanatban. Magyarországon a számok elképesztő, tehát nem is tudom, hogy ilyen hihetetlen százalékban a gyermekek, a magyar gyermekek abban az időben árvák, elárvultak, az utcán vándorolnak, kóborolnak, laknak, az állam alig bírja fenntartani azokat az intézményeket, amik a gyermekekről gondoskodni tudnak, és megbízzák tulajdonképpen Radványit, aki akkor egy elismert rendezőnek számít a film elkészítésével, mellé rendelik Barázs Bélát forgatókönyvírónak, hogy őrködjön a film autentikus és ugyanakkor baloldali mi voltál felett. Szóval ez egy nagyon furcsa ilyen propaganda filmszerű dologként indul, majd aztán utána Radványi zseniálitással tulajdonképpen kihozza azt, hogy ebben a filmben sokkal több minden szerepel majd, és el is szakad egy kicsit a kommunista párt elvárásaitól, hiszen a Marseillaise helyett ők az Internacionálét szerették volna hallani, de azért a Radványi csak nem azt tette be. Szóval a Radványi megpiszkálta azért a rendszer képviselőit, hogy éreztesse, hogy nem mindenben értő azért egyet velük.
Téged hogy hívnak?
Fityúrnak.
Mi maszkodj velem? A rendes nevedet kérdem, amelyiken otthon hívnak.
Pityuka. Pityukám. De főképpen Pityu.
Miért csavarogsz? Miért nem vagy otthon?
Mert csak egy gödör van a házunk helyén. Törmelék. Apámnak csak a keze látszott ki. Így. Valahogy. Így álltak az ujjai.
Igen. És akkor az alapötlet, Marci?
Hát ugye az alapötlet az, hogy ez nem magyar. Tehát ez egy nem magyar környezet. A címében is benne van, hogy valahol Európában, valahol a Duna mentén, ahol egyébként ugye nagyon nagy jobboldali erők mozogtak pár évvel korábban. Tehát egy olyan országban, aminek olyan országok egyikében, aminek azért van elgondolkodni valója a saját történelme felett, és mind olyan szereplők vannak, akik nincsenek benne nevesítve, tehát becenevek, vagy nem is tudják egymás nevét. És azt se tudják, hogy egyébként melyik fiú, melyik lány, ugye ott kiderül, hogy az egyik fiú az lány tulajdonképpen. Ugye a zongora művésznek sem tudjuk, azt hiszem, pontosan a nevét, tehát ez olyan emberek, akik bárhol, bármikor előfordulhatnak. Ugye a helyszínek, ahol ez játszódik, az van egy falu, de mondjuk az tényleg csak a periférián van, valójában várakban játszódik. Tehát azért visszaköszön az, hogy ennek az egésznek azért nagyon nagy történelmi távlata is van. Tehát azért itt évszázadokra visszamenőleg van mivel leszámolni az embereknek a humanizmus szellemében, most születő humanizmus gondolata szellemében. Egyébként a helyszínek azok nagyon érdekesek, mert az egyik az a Cseszneki vár, mégpedig a várnak a külső felvételeit azt Cseszneken készítették, a belsőket meg ettől jóval messzebb, ez a Várgesztesi várnak, hogyha valaki elmegy és megnézi a filmet, akkor látja, hogy a belső felvételek ott jönnek fel a lépcső, meg mit tudom én, mi az egész ott készült, viszont a legbelső felvételek azokat pedig műteremben forgatták a Hunniában, amiről ugye legutóbb volt itt szó a Hunnia filmgyáról, tehát ott készítették el ezt az eszmetlen romantikus jópofa belső teret, ahol a különböző jelenetek vannak, ugye, amikor berúgnak a gyerekek, amikor... Tehát azért egyébként az is egy csodálatos ebben a filmben, hogy előjön a gyermekekből is az ösztön állat, amikor ugye kiéhezve rátalálnak a különböző elraktározott élelmiszerekre, meg alkoholra. Tehát pontosan ugyanúgy viselkednek, ahogy nagyjából az oroszok is viselkedtek, amikor megtalálták ezeket a különböző élelmiszerraktárakat, meg hát ahogy mindenki viselkedne, tehát nem ítéli el ezeket a gyerekeket. És tényleg, ahogy itt Gyuri is mondta, hogy ez a Szélo Gábor féle gyermekmentő akció, ennek a Gaudiopolisnak ugye az Örömvárosa nevet kapta, és saját kis köztársaságot alapítottak a gyerekek, és hát azt most már nagyon jól tudjuk Szélo Gáborról, akiről egy időben nem is volt szabad beszélni, hogy ő rengeteg üldözött gyereket mentett így meg, tehát olyan gyereket, akiknek tényleg nem volt apjuk és nem volt anyjuk, tehát például a főszereplő Ficsúr az Izraelbe ment, aztán oda vándorolt ki, és ott lett belőle színész, nagyon sokan önmagukat alakítják ebben a filmben.
És hogy választották ki a gyerekeket?
A filmgyárban van is erről egyébként nagyon jó kis filmfelvételünk, hogyha valaki a filmhiradokonline.hu-ra fölmegy, és a valahol Európában szót beüti a keresőbe, akkor megtalálja ezt a híradó felvételt, ahogy lehet látni, hogy behozzák ezeket a gyerekeket a Hunniába, és Radványi személyesen Máriási Félix mellett egyébként ő is ott van a felvételen, válogatják ki ezeket a fejeket, ezeket a fiúkat. Nyilván aztán voltak próbafelvételek is, ami nem maradt fönn sajnos, de tulajdonképpen olyan nagyon nagy meghatározó szerepeit azért tényleg Gábor Miklósnak van és Bánki Zsuzsának, akik egyébként hivatásos színészek voltak már akkor is, tehát Gábor Miklós a többedik filmjén volt túl, és egy kicsit ki is lóg korban ezek közül, a fiúk közül, de hát nagyon rutinos és nagyon, nagyon ügyes színész volt, és hát a másik nagy főszereplő az pedig Somlai Artúr, aki egy pár évvel később teljesen meghasonulva ettől a rendszertől, amiben ugye nem ment ki külföldre, nem is mehetett ki külföldre, nem tud a magyar nyelvvel mit kezdeni, egy idős 60-70 éves színész, úgyhogy ő 51-ben lett öngyilkos az otthonában, amikor teljesen kiütötte őt ennek a rendszernek az elnyomó ereje, és rájött
tudjuk,
arra.
Hogy a Somlain nagyon sokáig próbált kiállni azok mellett, a kollégái mellett, akiket a kommunista rendszer megbélyegzett, és kitelepítettek, így van, és hát egy idő után a Somlainak is elfogyott Somlai körül is elfogyott a levegő, és nem volt már képes megvédeni a munkatársait, és hát így van, ilyen, ennek során tulajdonképpen teljesen összeomlott, és öngyilkosságba menekült.
Egyébként ő egy nagy Radványi színész, nagyon sok Radványi Géza filmben szerepel, és nagyon jó barátságban voltak Radványival, és egy igazi nagy humanista színész. Sajnos kevéssé ismerik ma már a nevét, néma filmjei is voltak egyébként, egy néma filmje van csak meg, sajnos a sokból. Egy óriási nagy színész volt, a Víg Színháznak volt a színésze, és egy fantasztikus nagy karakter volt.
Jó, innen folytatjuk vendégünk Rádú György és Kurucz Márton, a Magyar Nemzeti Filmintézet archívumából, témánk pedig a Valahol Európában. Egy perc múlva lesz 3.48 Manna FM, és benne a reggeli Manna. No meg az aha. The sun always shines on TV. 7:49 van, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Folytatjuk vendégeinkkel, Rádú György, a Magyar Nemzeti Filmintézet archívumának igazgatója. Jó reggelt,
jó reggelt kívánok.
És kutatás és gyűjteményi vezetője Kurucz Márton.
Jó reggelt.
Jó reggelt, pedig. Fiúk.
Hát.
Gyerekek, könyörgöm. Akasszuk fel. Akasszuk fel.
Valahol Európában.
Harkányi Endrét hallottuk.
Igen.
És ahogy mondta Gyuri a bevezetőjében, egy rendkívül humanista film, és azt arra sem utalást tett, hogy Radványi Géza azért csúnyán megpörgette itt a rendszert.
Hát tulajdonképpen...
Már hogy ügyesen, úgy értem.
Radványi egy szenzáció, egy vérbe, egy igazi filmes volt, és hát tényleg egy olyan elképesztő intellektust és műveltséget hordozott magában, hát ugye nem, most a Marci elmondta, hogy Márai Sándor testvére, tehát azért egy komoly kulturális hátizsákkal érkezett a filmszakmába, és hát ennek megfelelően neki meg volt a véleménye a világról, és nyilván, hogyha valamivel nem értett egyet, akkor bizonyos pontig képes volt kompromisszumokat kötni, de azért nem teljes mértékben.
Nem minden pontig.
Úgyhogy ő nekilátott ennek a filmnek az elkészítéséhez. A film eléggé nehezen indult el, ugyanis rájöttek arra, hogy költségesebb, mint gondolták. Valóban a kommunista párt nem tudott beletolni annyi pénzt, amennyire szükség lett volna ahhoz, amit Radványi egyébként meg szeretett volna csinálni, tehát elindultak az alkudozások, amint már említettem, Radványi sikerült megtartani a nemzetközi forgalmazási jogokat magának ennyivel, úgyhogy itt a rendezői gázsiából engedett, és hát a rendszer szerencséje volt, hogy abban az évben indult be a Színház és Filmművészeti Főiskola Magyarországon, Budapesten, aminek a növendékei vállalták tulajdonképpen azt, hogy a forgatáson mindenféle stáb szerepet betöltenek. Na most itt olyan emberekre kell gondolni, mint Mack Károly, Radványi Gézának az első asszisztense a filmen, a Hildebrand István, ugye nem kell a nevét elmondani, szenzációs operatőrünk, vagy Herskó János. Szóval az akkori főiskola első generációja tulajdonképpen teljes létszámmal dolgozott a filmen. Na most ez is egyébként hozzá járult ahhoz, hogy a film olyan, amilyen, és elképesztő történeteket meséltek ezek az emberek később a film készítéséről. Most itt említek egy anekdótát, és ez is mutatja, hogy a Radványi mennyire vérbeli filmes volt. Ugye Mack Károlynak a kedvenc története, amit az önéletrajzi könyvében is leírt, hogy a Cseszneki Várnak a külső forgatásán éppen volt egy forgatási szünet, amikor Radványi Géza a rendezői székben ülve gondolkodott a következő felvételen, és észrevette, hogy a gyerekek a várfal szélén játszanak, ott dobálnak valamit, meg minden, egészen közel a szakadékhoz, és akkor felült a székben, és azt mondja, te jó Isten, emberek, a gyerekek ott a várfal szélén, hát nem látjátok? Hát mindjárt lezuhannak, hát veszi ezt valaki?
A vérbeli filmes.
Szóval Radványi ilyen volt, és hát szenzációs filmet készített, a bemutató...
Nagy siker volt a
nagy,
bemutató?
Óriási.
De ez ilyen kellő állami csinadratta?
Ez mindennel járt, állami csinadrattával, bár mondom, a kommunista párt, amikor meglátta a film végső verzióját, nagy kicsit visszavett a lelkesedésből, mert nem minden azért, nem minden úgy szerepelt a filmben, ahogy ők azt elképzelték, de hát a nemzetközi siker az akkora volt, hogy tulajdonképpen megtörtént az, amit akartak ettől a filmtől, tehát Magyarország megítélése hirtelen egészen megváltozott, és elkezdte a nemzetközi közvélemény Magyarországot is egy háborús áldozatként kezelni, nem pedig egy elnyomók szövetségeseként. Tehát itt tényleg megtörtént az, amire számítottak, és hát Radványi viszont tényleg ő nem kért ebből a rendszerből tovább, elindult a nemzetközi karrierje felé, és hát szenzációs színészek dolgozhatott később, Romy Schneiderrel ugye két filmet
és
csinált.
Ki volt az, akit felfedezett?
Kit fedezett fel?
Lino
Ventura?
Nem, hanem Louis de Funès fedezte fel.
Ő volt
az pontosan.
Aki először
szerepeltette, valahol forgattak, és egy ilyen jó zongorista volt akkor még a Funès, és akkor ott zongorázott meg minden, és azt mondta, hogy de jó pofa gumifeje van ennek az embernek, és akkor beszélgessünk már vele egy kicsit, és akkor elkezdte, és kiderült, hogy hát a Funèsnek vannak ilyen ambíciói, és a következő filmjében az mit tudom én.
Az igazsághoz hozzátartozik az, hogy ezek városi legendák, és ezt Radványi maga terjesztette.
Nagyon helyesen, hát érveli filmes tudja, hogy azért mit számít az
image. Üldöfülésnek már voltak korábban szerepei, de valóban az egyik filmjében kapott Radványi is adott neki szerepet, illetve Lino Ventura is kapott egy szerepet, amikor még ott a pankrátori karrierje és a filmszínészi karrierje közötti átjáróban mozgolódott, és hát természetesen Radványi Géza ezt is úgy mesélte el, hogy ő fedezte fel Lino Venturát, és ő mondta neki, hogy legyen színész. Azért a Lino Ventura önéletrajzi visszaemlékezéseiben nem egészen így szerepel ez, de ez nem probléma, tehát a Radványi tényleg ízig-vérig showman volt, tehát ő egy igazi filmes volt, ő a filmjeit is promotálta, és saját magát is, tehát ő ezt a szakmát teljes mértékben megélte, és mi más lehet egy filmes, mi más lehet egy filmestől elvárni, mint hogy 100%-on égjen, mint
film.
És egyébként volt még egy filmterve, amit már nem tudott megcsinálni, ez a Circus Maximus volt, amit aztán a 80-as években Magyarországra visszatérve készített el, úgyhogy ő azon kevés emigráns filmesek egyike volt, aki visszatérhetett Magyarországra, és ráadásul még a szocializmus idejében, és meg tudta csinálni ezt a filmjét, és egyébként részt vett az akkori filméletben, a filmes találkozókon mindig ott volt, és kikérték a véleményét, úgyhogy nagy tiszteletnek örvendett.
Az jutott eszembe, hogy bocsánat, hogy a Filmion ez megtekinthető, ez a mozi?
Ez meg, a Filmion, a Filmion.hu megtekinthető.
Te ismered a Filmion?
Hogy persze, hogy ne ismernék?
Pont erről.
Ki ne ismerné a Filmion?
Ki ne ismerné, így helyes a kérdés.
Azt még elmondanám Radványiról, hogy mikor hazajött, és valóban a Circus Maximus forgatását is meg tudta csinálni Magyarországon, akkor készítettek vele egy interjút, ahol megkérdezték, hogy a mester, hát hogyan lehet a filmet megtanítani, a filmkészítést megtanítani, és erre azt mondta Radványi, hogy a filmkészítést tanítani nem lehet, hát az olyan, mintha a szerelmet tanítanánk.
Jaj, de szép, már pedig ezt nem lehet. Jó, rendben van. Uraim, legközelebb mikor jöttök, mit hoztok?
Két hét múlva a Filmióról valamit hozunk.
Jó.
Jött azért több tucat film van.
Válogassatok HD-ben, valamit.
Így van, lehet megtekinteni szabadon, előfizetéssel.
Hozzatok valami vidámat, jó?
Jó, oké.
Egyébként Hippolit évforduló van.
Például,
nem? Te mondtad,
igen, igen.
Jövőre.
A hagymát is hagymával.
Nem, ma van valami születésnapja
a Hippolit. Hát mindjárt megmondom, várja, vissza kell keresnem, ez fejből én se tudom, de hát itt vannak a filmes fickók, ők miért nem tudják?
Egyes a Hippolit.
Jövőre lesz az évforduló.
Jövőre,
de ne holnapnap.
Igen, de hogy 89 éve mutatták be. Tehát a 90.
évforduló
lesz.
Évforduló van, csak nem kerek.
Ti csak kerekbe gondolkodtok.
Ez ugyanolyan, mint a régi kabos filmben, hogy adjon nekem kölcsön 5 pengőt. Nézze, van nálam 10 000 pengő, adok rövelő, egy pengőt már nem kerek összeg.
Köszönjük, hogy itt voltatok. Vendégünk volt Rádú György, a Magyar Nemzeti Filmintézet archívának igazgatója. És kutatás és gyűjteményi vezető. Kurucz Márton. A hírek után jövünk vissza Manna FM is benne a Reggeli Manna.
Útra való egész napra.